Több juttatás is együtt nő a minimálbérrel, a kismamák és az álláskeresők is jobban járnak. Aki Magyarországon ruház be, biztos alapra épít, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök. Több ezer hektár használaton kívüli honvédségi terület kerül a nemzeti föld alapba. A román államfő nem hajlandó aláírni a kormány IMF-nek címzett szándéklevelét. A híradót látják, jó estét kívánok! Több juttatás is nő januártól a minimálbérrel együtt. Havonta akár 7000 forinttal is emelkedhet a táppénz, de nő az álláskeresési járadék és a gyermekgondozási díj is. A minimálbéren élők a családi adókedvezmény kiszélesítése miatt még többet vihetnek haza. Így például egy 3 gyermekes család havi jövedelme 40000 forinttal növekszik.
A kismamák is nyertesei lesznek a minimálbér emelésének. A nekik járó juttatások ugyanis jövőre jóval a tervezett inflációt meghaladó mértékben nőhetnek. Csak nem 5000 forinttal is több lehet például a gyermekgondozási díj. Emelkedik a táppénz is, akár 7000 forinttal. De magasabb juttatást kapnak még a rehabilitációs és rokkantsági ellátásra és az álláskeresési járadékra jogosultak is. A minimálbéren élő családok januártól az adóváltozások miatt még jobban járnak.
A kiterjesztett családi adókedvezmény következtében még plusz 3700 forinttal többet kap.
Angyal József okleveles adószakértő kiszámolta. Egy 2 gyermekét egyedül nevelő és minimálbéren élő szülő januártól a családi adókedvezmény kiterjesztése és a minimálbér emelésének köszönhetően 6600 forinttal többet kaphat készhez, mint most. Ugyanakkor egy 3 gyermekes, ugyancsak minimálbérért dolgozó anyuka és apuka esetében már csaknem 40000 forinttal növekszik a család havi jövedelme. Számos munkáltatói adókedvezmény is a minimálbérhez van kötve, például a különféle startkártya kedvezmények. Vagyis, ha emelkedik a minimálbér, akkor a vállalkozások nagyobb adókedvezményt vehetnek igénybe.
A minimálbér emelés a startkártya járulék kedvezményekre is kihathat, hiszen az is a minimálbérhez kötött. Ez azt jelentheti, hogy a munkáltatóknak kisebb lesz a terhe, ez a munkahely megőrzést is elősegítheti.
A szakértő szerint, mivel ez a mostani visszafogott minimálbér emelés nem meríti ki a munkadók béremelési keretét, lehetővé válik, hogy a magasabb keresetőeknél is emeljék a béreket. Tóth Gergely, a Budakes Brókerház vezető elemzője szerint a minimálbéremelés a gazdaságra is jó hatással van.
A költségvetés számára is kedvező lehet a minimálbér emelés, hiszen egy nagyobb bruttó összeg után fizetik ezen túl a járulékokat is, ami növeli a költségvetés bevételi oldalát. Másrésztről pedig ez a prognosztizált infláció feletti minimálbér emelés a vásárló erejét is javítja a minimálbér összegének, és a lakosság ezt a többlet jövedelmet, hogyha fogyasztásra használja föl, akkor az hosszabb távon a magyar gazdaság növekedését is segítheti.
A hétfő reggel létrejött megállapodás szerint januártól a minimálbér 3,6%-kal, a garantált bérminimum, vagyis a szakmunkás minimálbér pedig 3,5%-kal nő. Vagyis a minimálbért keresők 3500 forinttal, míg a bérminimumot keresők 4000 forinttal visznek majd haza többet havonta.
Csak azok az országok maradhatnak talpon, akik nyitottak Kína felé, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Huawei kínai távközlési cég regionális logisztikai központjának átadóján. Ez lesz a vállalat európai ellátó központja, amelynek révén 2015-re 3000 embernek adnak majd munkát Magyarországon.
30000 négyzetméteren tárolja alapanyagait a Biatorbágyi új regionális raktárbázisán a Huawei. A kínai cég havonta 3000 kamiont indít útnak termékeivel Európa, Észak-Afrika, Oroszország és a Közel-Kelet felé. A kínai céggel áprilisban kötött stratégiai megállapodást a magyar kormány.
Ma csak az nem üzletel Kínával és a kínai cégekkel, aki szándékosan becsukja a szemét.
Orbán Viktor a Huawei új regionális logisztikai központjának megnyitásán azt mondta, a fejlesztést olyan telekommunikációs cég hajtotta végre, amelynek termékeivel egyes becslések szerint a föld lakosságának 1/3 nap mint nap találkozik, közvetve vagy közvetlenül. A keleti nyitás politikájára utalva a miniszterelnök azt mondta, ma már a magyar gazdaságpolitikában is más szelek fújnak, nem csak nyugatiak, hanem keletiek is. A kormányfő kifejtette, Magyarország nagy cégekkel, országokkal működik együtt kötszövetséget.
Aki Magyarországon ruház be, az biztos alapra épít. Az elmúlt években sikerült leraknunk egy versenyképes magyar ipar, egy modern, versenyképes magyar ipar alapjait. A meginduló gazdasági növekedés számai pedig azt mutatják, hogy a számításunk bevált. A költségvetési hiány példátlanul alacsony, csak úgy, mint az infláció, a magyar export viszont szárnyal.
A Huawei-jel együtt eddig összesen 35 nagyvállalattal kötött stratégiai megállapodást a kormány. A külügyi és külgazdasági államtitkár azt mondta, bebizonyosodott, hogy helyes döntés volt szorosabbra fűzni a kapcsolatot ezekkel a cégekkel.
A stratégiai együttműködési megállapodásokkal nyertek a Magyarországon működő nagyvállalatok, nyertek a Magyarországon működő kis és közepes vállalkozások, és nyert vele egész ország, nyert vele Magyarország is.
A norvég Telenorral például egy hónapja kötött stratégiai megállapodást a kormány. A cég vezérigazgató helyettese azt mondta, most még közvetlenebb a kapcsolatuk a kabinettel, ami elősegíti magyarországi befektetéseik növelését.
Párbeszédet fogunk képíteni a kormánnyal, ezt bővíteni, hogy a reguláció, a szabályozás, meg az adópolitika, ez támogatja az ilyen típusú befektetéseket, hogy a magyar számára egyre több technológia és a lehetőség legyen.
A Híradó által megkérdezett elemző szerint a stratégiai megállapodások segítik a magyar gazdaság növekedését, a munkahelyteremtést és nem csak a nagy cégeknél.
A magyar kis és középvállalatok, mint beszállítók bekapcsolódnak a világ vérkeringésébe, és a nagy stratégiai szövetségesek, akik ugye sok esetben több tíz vagy akár száz országban is jelenlévő multinacionális cégek, ők megadják azt a hidat, ugye, ami, hogy az itthon megtermelt javakat, a szolgáltatásokat a külpiacokon el tudják adni.
A szakember hozzátette, a keleti nyitás politikája tovább erősítheti ezt a folyamatot. Barca György szerint a következő 10 évben olyan fejlődő országok lesznek a világgazdaság meghatározói, amelyek folyamatosan 4-5-7%-os gazdasági növekedést állítanak elő. Ilyen például Brazília, Dél-Korea és Kína.
Honvédelmi területek átadásával folytatódik a Földet a gazdáknak program. Országszerte 7100 hektárnyi használaton kívüli gyakorló, illetve lőteret ad át a Honvédelmi Minisztérium a Nemzeti Föld Alapkezelőnek. Az így felszabaduló réteket, legelőket és erdős-fás területeket 20 évre vehetik bérbe helyi gazdálkodók. A pályázatokat jövő év elején írják ki.
A takarmány előállításunkat ezáltal meg tudjuk oldani, és így a költségeinket jóval tudjuk csökkenteni.
43 hektárnyi szántóföldhöz jutott Pintér Sándor a Földet a gazdáknak program keretében. Mint mondja, ez mentette meg a gazdaságát, mert így meg tudják termelni a takarmányt a 20 ezres sertés állomány számára.
A takarmány előállítással 15-20%-kal olcsóbban elő tudjuk állítani a hízó sertéseinket, úgyhogy én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő években pluszos lesz a vállalkozásunk.
Még tavasszal indította el a kormány a Földet a gazdáknak programot, amelynek keretében idén 250 ezer hektár állami földre pályázhattak, főként családi gazdálkodók.
7100 hektár honvédségi terület kerül át a Nemzeti Földalaphoz.
Használaton kívüli honvédségi területek átadásával folytatódik a program. Ezt a vidékfejlesztési és a honvédelmi miniszter jelentette be Nógrádon. Ez az egykori harckocsi lőtér is egy olyan terület, amely gazdálkodókhoz kerülhet.
Célja az, hogy az állami területek haszonbérbe adásával munkához, gazdálkodási lehetőséghez jutassa a helyben élő gazdákat, családi gazdálkodókat, fiatal gazdákat, kistermelőket.
Csaknem 270 olyan egykori gyakorló és lőtér kerülhet gazdálkodókhoz, amelyeken már legalább 20 éve nem volt katonai tevékenység.
Legfőbb ideje volt, hogy visszaadjuk a nemzetgazdaságnak, ha már egyszer a nemzetgazdaság növekvő teljesítményéből reméljük azt, hogy a honvédelmi ágazat feladatait is a magasabb finanszírozással fogják támogatni.
A tervek szerint a jövőben újabb területeket vonnak be a Földet a gazdáknak programba, ugyanis más tárcáknál, állami cégeknél és társaságoknál is szabadulnak fel földterületek.
Nem írja alá a román államfő azt a szándéklevelet, amely a bukaresti kormány vállalásait tartalmazza az IMF újabb hiteleiért cserébe. Viktor Ponta az intézkedésről már novemberben megállapodott a Nemzetközi Valuta Alappal. Ezek egyikével, a jövedéki adó emelésével azonban Traian Băsescu nem ért egyet. Az IMF mindenre úgy reagált, nem szólnak bele, hogy Románia milyen intézkedésekkel éri el az előírt költségvetési hiányt.
Romániában csak akkor lesz jobb élet, amikor nem hallgatunk többé az IMF-re. Miattuk drágul az üzemanyag, ezentúl vonattal utazunk vagy gyalogolunk, mondja ez a bukaresti férfi. A román kormány novemberben egy újabb 4 milliárd eurós elővigyázatossági hitelkeretben állapodott meg a Nemzetközi Valuta Alappal. Cserébe vállalta, hogy alacsonyan tartja a költségvetési hiányt, amit az ipari létesítmények megadóztatásával és az üzemanyag jövedéki adójának emelésével akar elérni. Az államfő viszont nem ért egyet az adóemeléssel, ezért nem hajlandó aláírni azt a szándéklevelet, amelynek tartalmáról a kormány novemberben már megegyezett az IMF-fel.
Împotriva intereselor României și împotriva
Románia gazdasága és az ország érdekei ellen szól a kormány IMF-fel szemben vállalt azon kötelezettsége, hogy nőjön az üzemanyag jövedéki adója. Szerintem Románia nem függ az IMF-től érkező hitelrészletektől, ezért nem hiszem, hogy pénzügyi gondokat okoz a hitelszerződés feltételeinek újra tárgyalása, mondta az államfő. A megkérdezett gazdasági elemző úgy véli, az IMF romániai jelenléte gyengíti a gazdaságot, mert a növekvő költségek elijesztik a befektetőket. A szakértő szerint a román kormány nem tartja szem előtt a lakosság érdekeit, amikor megfogadja a valuta alap tanácsait. Románia gyámjaként tekint Brüsszelre és az IMF-re, és azért harcol, hogy eleget tegyen a valuta alap minden kívánságának. Nyomasztó ez a bukaresti politikai eljárás, mert csak rosszat tesz a román gazdaságnak és az embereknek, mert végül is ők fizetik meg ennek az árát, mondta a szakértő. Viktor Ponta miniszterelnök novemberben azt állította, Romániának előnyös az új hitelszerződés. A kormány a TB-járulék csökkentését és minimálbér emelést ígért, de ebbe az IMF egyelőre nem egyezett bele. Az üzemanyag adójának emelését ellenző államfő döntése miatt a román kormány nem küldheti el szándéklevelét az IMF-nek, ami Viktor Ponta kormányfő szerint a hitelszerződés felfüggesztését jelenti. A valuta alap jelezte, hogy nem kíván beleszólni a miniszterelnök és államfő vitájába, hanem Romániára bízza, hogy milyen intézkedésekkel teljesíti az előírt költségvetési hiányt.
Több tízezer tüntető gyűlt össze ismét az ukrán főváros központjában, miután a parlamenti képviselők leszavazták a kormány elleni bizalmatlansági indítványt. A több mint egy hete tartó tiltakozást az váltotta ki, hogy a kijevi vezetés nem írta alá a társulási szerződést az Európai Unióval. A tüntetéseken történt rendőri brutalitás miatt külföldről is bírálják az ukrán kormányt. Katalón példára lehetne megszervezni az autonómiát Erdélyben. Többek között ezt javasolták azok a politológusok, akik felszólaltak Szatmár Németiben az önrendelkezésről szervezett nemzetközi konferencián. A Katalóniából érkezett szakemberek saját tapasztalataikról számoltak be, ami szerintük tanulságos lehet az erdélyi magyaroknak és románoknak egyaránt.
A katalán politológusok szerint a Partiumban nem etnikai alapú autonómiára, hanem a teljes függetlenedésre kell törekedni. Szerintük ez a magyaroknak és a románoknak egyaránt javára válna. Az autonómiával közelebb kerülne az itt élőkhöz a közigazgatás, ezáltal hatékonyabbá is válna, ez pedig egy közös érdek az itt élő magyarok és románok számára. Itt nem csak nemzetiségi nyelvi kérdésekről van szó, hanem a demokratikus értékek érvényesítéséről, mondja az elemző. Szilágyi Ferenc, a Partiumi Autonómia Tanács alelnöke a konferencián azt mondta, Partiumot ők is kétnyelvű régióként képzelték el, ezért hamarosan elkezdődik a román lakosság tájékoztatása is.
Eddig javarészt magyar nyelven készültek olyan tájékoztató anyagok, olyan elemzések, amelyek az önrendelkezést, illetve a Partiumot, mint régiót célozták meg. Ezeket szeretnénk tehát frissíteni és több nyelven kiadni.
A Demokratikus Erdélyért Liga román származású vezetője a partiumi önálló régió létrehozását főként a gazdasági kérdések miatt látja indokoltnak. Ezt gyakorlatban úgy lehetne megoldani, hogy megállapítanának egy bizonyos kvótát, amint be kellene fizetni a központi költségvetésbe, de a többi pénz a térségben maradna, hogy mi gazdálkodhassunk vele, mondja a politikus, aki már több tüntetést szervezett Erdély autonómiájáért. A Partiumban fekvő Szatmár megye azok közé a megyék közé tartozik, amelyek a legkevesebb pénzt kapják az államkasszából. Ezt ismerték fel a román nemzetiségűek, és támogatják egyre többen az autonómia törekvéseket.
Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, ismét több ezer tüntető gyűlt össze az ukrán főváros központjában, miután a parlamenti képviselők leszavazták a kormány elleni bizalmatlansági indítványt.
Csak nem 20 ezer tüntető nézett farkas szemet a roham rendőrökkel a kijevi parlament épülete előtt, miközben bent a képviselők a kormány elleni bizalmatlansági indítványról tárgyaltak. A viharos hangulatú ülésen az ellenzéki képviselők bekiabálásokkal és asztalcsapkodással is követelték a kabinet azonnali távozását. Ez a kormány felelős a jelenlegi gazdasági katasztrófáért. Annyit loptak, hogy Ukrajna a csőd szélére került, és mindez a jelenlegi miniszterelnök és elnök vezetésével történt, mondta Arszenij Jacenyuk, a legnagyobb ellenzéki frakció vezetője. A miniszterelnök beszédében bocsánatot kért amiatt, hogy az elmúlt napokban a rendőrök erőszakosan léptek fel a tüntetők ellen. Ugyanakkor felszólította az ellenzéket, hogy szüntesse be a kormányépületek blokkádját. Az ilyen blokkádok nem az Európai Unióba vezetnek, hanem a diktatúra és az erőszak felé, jelentette ki a kormányfő. A bizalmatlansági indítványt végül csak 186-an támogatták a 450 tagú törvényhozásban. Az épület előtt várakozó tüntetők elkeseredetten fogadták az eredményt. Mindenképpen meg fogjuk buktatni ezt a kormányt, amely az ukrán nép érdekei ellen dolgozik. Menniük kell, és mi a végsőkig ki fogunk tartani, mondta az egyik tiltakozó, miközben a több tízezres tömeg elindult az elnöki palota felé. Több ezres demonstráció volt Ungvár központjában is. Kárpátaljai tudósítónk arról számolt be, hogy a tiltakozók itt is csalódottan fogadták, hogy maradt a helyén az ukrán kormány.
Ungváron ma is több mint 1000 diák vonult az utcákra. A demonstrálók végigjárták a város felsőoktatási intézményeit, és azt követelték, hogy a hallgatók csatlakozzanak a demonstrációkhoz. A szervezők szerint a tüntetések mindaddig tartani fognak Ungváron, amíg Janukovics elnök és kormánya le nem mond.
Közben külföldről is egyre nagyobb nyomás nehezedik a kijevi vezetés. Elsősorban az elmúlt napokban tapasztalt rendőri brutalitás miatt. Több európai kormány, az Európai Unió és az Egyesült Államok is elfogadhatatlannak nevezte a történteket.
Megváltozott munkaképességűek alkalmazásáról írt alá szándéknyilatkozatot 40 önkormányzat és 3 minisztérium a fogyatékos emberek világnapján. A szociális és családügyért felelős államtitkár azt mondta, a foglalkoztatás átalakításával 10 000-rel több fogyatékkal élő ember jutott munkához, mint korábban.
Szerződéseket iktat ez az zalaegerszegi fogyatékkal élő férfi. Szejli Gábor 13 éve dolgozik a polgármesteri hivatalnál. A keze születéskor sérült meg. Azt mondja, ugyanolyan munkát végez, mint egészséges kollégái.
Amikor ide kerültem 2001-ben a hivatalba, én azt gondolom, hogy senkiben itt a kollégáim között nem ismerült fel kérdésként, problémaként, hogy én nekem milyen fogyatékosságom van, és abszolút be tudtam illeszkedni, de a kollégáim mindenben segítettek.
A Nem adom fel alapítvány kezdeményezésére most 40 önkormányzat és 3 minisztérium állapodott meg arról, hogy a jövőben további megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatnak majd. A szervezet kerekesszékes szóvivője szerint ők is képesek hasznos munkára.
Nagyon sokféle munka van, ahogy az egészséges emberek valamit megtanulnak, bármi jogász, vagy könyvelő, vagy bármit, ugyanúgy a sérült emberek is megtanulják.
A szociális és családügyért felelős államtitkár azt mondta, a kormány a foglalkoztatás átalakításával egyre több fogyatékkal élő embert juttat munkához.
10 000 emberrel többet tudunk foglalkoztatni országosan, mint ami volt 2010-ben a kormányváltáskor, és mindenki fontos, hogy ez a létszám folyamatosan növekszik.
Ezen a budapesti állásbőrzén kizárólag megváltozott munkaképességűeknek kínáltak állást. Bea irodai munkát keres.
Vannak cégek, akik ilyen jellegű munkatársakat keresnek, hát begyűjtöttem az elérhetőségüket, és azt mondták, hogy küldjek önéletrajzot, aztán majd meglátjuk.
az egyik legnagyobb telekommunikációs cég évek óta több megváltozott munkaképességű embert foglalkoztat. Azt mondják, nem tesznek különbséget az állásokra pályázók között.
Ragaszkodunk ahhoz, hogy minden pozíciót lehetőség szerint, vagy mind a legjobb tudásunk szerinti kiválasztással a legmegfelelőbb jelentkezővel töltsünk be. Ez azt is jelenti, hogy mi nem dedikáltunk megváltozott munkaképességűek és nem megváltozott munkaképességűek számára üres pozíciókat, állásokat.
Teljesen egyszerűen szeretném, hogy viszonyuljanak hozzá, úgy, mint egy csajhoz. Én nem kívánok semmi különleges bánásmódot.
Az izomsorvadásban szenvedő Hozleiter Mosolyka Fanni is azért küzd, hogy ugyanolyan embernek tekintsék, mint egészséges társait. Könyvet is írt az életéről. Azt mondja, az ő története is bizonyítja, hogy aki akarja, kerekesszékben is lehet boldog.
Kicsit szorongásokat igyekszem az emberekben legyőzni, úton úgy félem. Szóval, ha látom, hogy az utcán valaki úgy néz rám, hogy így nem mer oda nézni, nem tud velem mit kezdeni, direkt oda fogok menni, és elkezdek vele beszélgetni, hogy te figyelj, nem tudod mennyi az idő, vagy hol a posta, vagy arra tennéd a lábamat, mert viszket, vagy most valamit kitalálok, bármit, csak legyen kontaktunk, hogy ne érezze azt, hogy ez egy guruló UFO, amely nem tudom, mit kell csinálni. Semmit. Ugyanúgy kell bánni, mint bárki mással.
A Hozleiter Mosolyka Fannival készült beszélgetést teljes terjedelmében megnézhetik a híradó.hu-n. Először nyújtják át a hungarikumoknak járó elismeréseket ma este a Hungarikum gálán. Legutóbb a Gyulai Kolbász, a Szikvíz, a Magyar Operett, a Kassai féle Lovas Íjász módszer és Puskás Ferenc életműve került fel a jelenleg 24 hungarikumot tartalmazó listára. Az eseményről a közmédia összefoglalót készít, melyet a Duna és a Duna World tűz műsorára karácsonykor. A Hungarikum gála a magyarság nemzeti értékeinek ünnepe, mondta Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter az esemény előtti sajtótájékoztatón.
Egy olyan egyszerű soha vissza nem térő pillanat, amikor egy seregszemlét, egy áttekintést kaphatunk nemzeti értékeinkről, a hungarikumokról, amelyek a magyarság csúcs teljesítményei, amelyek a szívünkhöz közel állnak.
Több mint 200 előadó pályázott az Eurovíziós Dalfesztivál 2014-es magyarországi válogatójára. A Dal című műsor először január 25-én kerül képernyőre a közmédia csatornáin, és 6 adás után derül majd ki, hogy ki képviselheti hazánkat jövőre Koppenhágában. A zsűriben tavalyhoz képest egy személyi változás történt. Rákai Filip, Rúzsa Magdi és Csiszár Jenő mellett idén Kovács Kati fogja értékelni az előadókat. Szabó László Zsolt, az MTVA megbízott vezérigazgatója a műsort beharangozó sajtótájékoztatón azt mondta, a Dal úgy indult, mint egy eurovíziós válogató műsor, de mára ennél sokkal többet jelent.
Ez az MTVA és az MTV saját formátuma, amely az elmúlt évek alatt igazi attrakcióvá nőtte ki magát, a saját gyermekünk, eként is kezeljük, és arra kérem mindannyiukat, hogy önök is ugyanúgy szeressék majd az elkövetkező hónapokban. Köszönöm.
A híradót látták már is, ennek a sporthíreg és az időjárás jelentés. Fél hétkor pedig kezdődik a közbeszéd. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!